Kedves testvérek, ma reggeli igénk Péter apostol első leveléből szól hozzánk, a Péter apostol első levelének második részéből az első öt verset olvasom. 1 Péter 2:1-5. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr, akihez járulván, mint élő az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott becses kőhöz, ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Testvérek, az újjászületett ember nem érzi jól magát a régi tékozló élete rongyaiban. Ezért mondja Péter apostol saját személyes tapasztalata alapján azoknak a Kis-Ázsiában lévő keresztényeknek, akikhez írta ezt a levelét annak idején, hogy vessük le, és itt magára is gondol, meg az ige olvasóira, hallgatóira is, vessük le mindnyájan, ha már újjászületett emberek vagyunk, a régi élet rongyait. És érdekes módon első helyen itt a gonoszságot említi meg. Gonoszság, aztán folytatja, álnokság, képmutatás, irigykedés, rágalmazás, lehetne ezt a sort még folytatni. Első helyen a gonoszság áll. Ez egy örök problémája az emberiségnek. Honnan jelent meg a gonosz? Miért van gonosz a világon? És nyilván, hogy sokszor Istent vádolja sok ember, miért engedi meg a sok gonoszságot, a sok bajt, a sok tragédiát, a sok fájdalmat, a sok betegséget, terrorizmus, robbantásokat, stb. Háborút. Ez a neves indiai származású Kanadában, majd Egyesült Államokba telepedett szónok, hitvédő, író és egyben evangélista, Rávi Zakariász, akit már emlegettem egy több ízben a közösségünkben, nagyszerű apologéta, hitvédő, író, keresztény hitvédő, aki egy hindu közegből származik, Indiából, nagyon érdekes írásai vannak a vallások összehasonlításáról is, leírja azt, hogy egy neves üzletemberrel, egy gazdag férfival beszélgetett egyszer, hát úgy az életről, általában és a világ dolgairól, és amikor ő próbálta személyes mederbe terelni a beszélgetést az üzletember saját lelki dolgaira, akkor mindegyre azzal tért ki ez az üzletember az ilyen személyesített kérdés sorozat elől, hogy jó, de mi lesz azzal a sok gonoszsággal, ami a világban van? Ugye ezzel takarózik sok ember. És akkor a beszélgetést hallgató egyik harmadik ember rákérdezett, hogy hogy van az, hogy téged annyira zavar a világban levő sokféle gonoszság, de a benned levő gonoszság nem zavar téged? Mert ugye könnyebben észrevesszük a világban levő gonoszságot. A másokban jelentkező álnokságot, irigységet, képmutatást, rágalmazást, maradjunk ezeknél a kifejezéseknél. Mintsem a bennem levő gonoszságot, álnokságot, képmutatást, irigykedést, vagy rágalmazó természetet. Ugye azt is már többen hallották tőlem, ami egyik közismert esemény, a múlt századi neves angol író Chesterton, aki keresztjénné lett. Egyszer kapott egy neves angol újságtól egy ilyen körkérdés sok más íróhoz hasonlóan, hogy mi a baj ezzel a világgal. És egy nagyon egyszerű, frappáns, rövid választ küldött be az újság szerkesztőségének. Tisztelt szerkesztőség, mi a baj ezzel a világgal? Én. Aláírás Chestertől. Ugye már sokan hallottuk ezt a történetet. Az újabb kedvéért mondtam. Mi a baj ezzel a világgal? Én. Ha körülöttem nincs békesség, annak én is oka vagyok. Ha körülöttem vannak irigykedő, rágalmazó, hamis, képmutató megnyilvánulások, nehogy azt higgyem, hogy ezektől én mentes vagyok. Hogy én kivonhatom magam úgymond a tökéletesség tudatában, hogy hát engem nem érint. Sem álnokság, sem képmutatás, sem irigykedés, sem rágalmazás. Vajon nem érint? Soha nem volt bennem álnok szándék? Soha nem volt képmutató megnyilvánulás részemről? Eszembe jut egy párbeszéd visai szolgálati koromban, kommunista időkben, több ízben jelenésre hívott a körzeti szekus. Nem egyszer a két rendőr kíséretében jöttek megfélemlíteni, ugye, és számon kérni, hogy na, csimáj pácsész forinté, ugye, és az ilyen illedelmes bevezető kérdés után jöttek ugye a számonkérések, hogy hát mit csinálok a fiatalokkal, meg a külföldi kapcsolatok, meg a gyanús könyvek, meg ugye minden gyanús volt nekik abban az időben. És egyszer azzal kért engem számon, hogy hát miért nem támogatom én az államnak, a pártnak azt a szándékát, hogy azok, akik nem párttagok, hát főleg egyházi emberek voltak, azok is valamilyen formában lépjenek be egy ilyen szervezetbe, úgy nevezték, hogy Frontul Demokráciési Unitözi Szocialisti. FDUC. Hogy akik nem tudtak ugye becsalogatni a kommunista párt tagjai közé, hát azok is legyenek valamiféle szervezetnek a tagjai, hogy így nyilvántartásba kerüljenek, megfigyelhetők legyenek, és számon keretük legyen. Hogy én miért nem támogatom ezt az akciót a faluban, mert hogy én voltam az első, aki visszautasítottam azt a tagsági könyvet, amit megkérdezésem nélkül előre kiállítottak, kitöltöttek, és a kezembe akartak nyomni. És én ezt visszautasítottam. Azért, mert én soha nem voltam fölkérve erre, tagsági gyűlés sem volt, senki nem kérdezte meg az én szándékomat, és visszautasítottam. Na jött is a szekusi számon kért, hogy Parint, tehát hogy nem támogatom én az ilyen társadalmi akciót? Hát mondom, azért, mert nem tisztességes, és nem szabályos az egész eljárás. Hát jó, jó, most tekintsünk el attól, azt mondja, nem úgy kellett volna kitöltve és átadni önnek, meg a többieknek, ugye? Ezt a szervezők rosszul gondolták itt helyi szinten, a itt tanács keretében, azt mondja. Na de mi a lényeg, és ezt akarom kihangsúlyozni, hogy hát azért mégis tudja, egy falu közösségben nagyon számít az, hogy a lelkész hogy dönt, mit lép, mert hát úgy mondja nekem, hogy dumja azt, hogy szintén omul vitriné. Értjük, ugye? Hogy hát sokat számít az, ugye, hogy mi van a kirakatban. Tudja, az a baj ebben a mi országunkban, hogy a kirakatban van ugyan még ez az amaz konzervek, meg élemek, de ha bemész az üzletbe, üres. Ugye, hát ez abban az időben, a 80-as éve, amikor állták a sort az élelemben. Hogy parinti komorbitása, hát mondom, más a realitátja, nem? És így nem lehet társadalmat építeni, és közösségben jelen lenni, hogy hát a kirakatba kirakjuk a csicsás dolgokat, és a háttérben ott van a nagy üresség. És akkor mondtam, hogy nem akarok a kirakat embere lenni. Erre már nem tudott válaszolni. Képmutatás. Nem a társadalmi szinten is ez zajlott, és zajlik mai napig is. De jöjjünk közelebb magunkhoz, az egyházban nem ugyanez zajlik? Képmutatás, álnokság. Kívülről lássanak szépet. Hányszor járjuk úgy, hogy csicsás alma, kivesszük a csomóból, belearapunk, nem vettük észre, hogy van egy rothadt folt. Talán éppen a szép csillogó rész alatt, a héj alatt. Mert gonoszság mindig ott van, ahol eredetileg a jó megjelent. Ugye fogszúvasodás csak úgy lehetséges, hogy előzetesen volt egy épp fog. Igaz? Egy rozsda volt egy autón, csak úgy lehetséges, hogy előzetesen volt egy épp rozsdamentes autó. És lehetne itt fokozni, sorozni a példákat. Tehát a bűneset következtében jött az a romlás, ami miatt tele van ez a világ gonoszsággal. És ennek keretébe tartozik mindaz, amit itt le kellene vetni. Álnokság, irigykedés, képmutatás, rágalmazás, lehetne beszélni. Haragról, tegnap erről is szó volt, és sok másról. Mert ez nem méltó az újjászületett ember viseletéhez. Azt mondja, mint most született csecsemők, a tiszta, hamisítatlan tej után vágyakozott. A csecsemő a maga ártatlanságban nem tud meglenni, ha nincs tisztába téve. Ugye annak idején Pályegyi Feri bácsi a legelső házas táborunkon azzal kezdte, akik ott voltak annak idején, a Lesitónál, hogy minden házasságot rendszeresen tisztába kell tenni, mert ha nem, megbetegszik, mint a csecsemő. Tudjuk, ha a csecsemőt nem tesznek tisztába, nem csak, hogy egy egész napig, ugye, ha akár csak néhány órát ott hagyjuk a mocskában, úgymond, már kikezdi a kis bőrét. És hány ilyen kikezdett lelkű élet nyomorog ebben a világban, mert nem veti le azt a szennyet, ami kikezdi, ami rágja, ami fölsebzi, ami kényelmetlenné teszi, és elviselhetetlenné teszi az életét. Ugye a tékozló fiú példázatával szoktunk illusztrálni nagyon gyakran és szinte minden helyzetre érvényesen, ugye? Hogy eljött az idő az ő életében, amikor már nem bírta tovább a tékozó életnek azt a szennyét, mocskát. Miért sér legtöbbször egy csecsemő? Azért, mert tisztába kell tenni, vagy éhes meg kell etetni, vagy szomjas meg kell itatni, vagy fázik, be kell takarni. És a mi lelki életünk is az újjászületéssel kezdődik. És utána a növekedéshez feltétlen szükséges az, hogy tápláltassunk, ehhez kell az ige, hogy oltalmazó, biztonságos családi közösségbe helyeztessünk el ez a gyülekezet, hogy működjék a légzés, ugye az élet egyik alapfeltétele, ez az imádság. Hallottuk mi már ezeket, csak most csokorba foglalva soroljuk végig újra. Aztán megjön a csecsemő hangja, az újjászületett ember előbb-utóbb elkezd bizonyság, tevő ember lenni. Megjön a hangja, és elkezd kommunikálni azzal, aki őt újjászülte, aztán felnő, megerősödik, és elkezd járni, futni, dolgozni, vagyis a keresztény élet, mikor megerősödik ittben, szolgálatot kíván, munkát óhajt, mert a tétlenségben megint csak meg lehet betegedni. Ezért mondja azt, hogy növekedjetek. Növekedjetek. mert hogy ízleltétek, hogy jóságos az út. És ezért kell nekünk ehhez az élő kőhöz járulnunk, azt mondja. Az emberek tudja megvetett, de isteni válaszot becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, járuljatok hozzá, és épüljetek. Nagyon érdekes ez a kép. Péter apostol nagyon jól tudja, hogy mit jelent, amikor egy-egy ilyen otromba, faragatlan, durva, nyers állapotú kő nincs még a mester kezében. Tudjuk, hogy ő a tanítványi közösségben az egyik ilyen legnyersebb, faragatlanabb természetű ember volt. Az evangéliumok tanúskodnak, ugye, sok ilyen megnyilvánulásával. József Attilának neves költőnknek van egy szép verse, éppen az a címe, hogy Kövek. És ebben a versében nagyon érdekes gondolatot vezet végig. Miért van kő, ha nem lesz épületté? Széthult az ember millió darabra, mint esőben a vályokkaiba. Ó, borzalmas így útfélen heverni, ha bennünket nem épít városokká, gránithalmokba semmi építő. Mert most minden s egyetlen értelmünk az úton heverő kövek fájdalma, mely porban és piszokban taposódva templomtorony kupolájába vágyik. Kövek. Útszélen, domboldalon, heverő kövek. És jön a mester, kezébe veszi, elkezdi formálni és beépíteni. Gyönyörű szent templomá. Emlékszem, mikor a templomot építettük, nem csak téglákból, ugye ma már ez a modernebb építkezési forma, hanem hoztak egyszer egy kamion, egy egyetlen darab követ, innen valahonnan a hegyekből, nem messze. Mert ugye abból rakták ki az alapot körbe, díszítő elemként, és abból rakták meg a kerítést, aki járt a mi templomunknál látja, hogy milyen szép természetes kővel van kirakva. És akkor kérdeztem, mikor alig tudta leborítani ezt a hatalmas nagy kőtömböt a kamion, oda a kapu elé, hogy hát mit fognak ezzel kezdeni? Hogy fogják ezt beépíteni? Nyugi, nyugi. Tudják a kőépítő mesterek, vistai kőfaragókat hoztak. Na gondolta magamban, mekkora szerszámokkal tudnak neki menni ennek a hatalmas kőnek? Sokkal magasabb volt, mint én. És jön egy kis tarisznyával a mester, elővesz két kis résőt, egy kis kalapácsot. Mondom, mi lesz ebből? Akkor tisztetes, nézd csak meg! E hatalmas kőtömbön itt vannak az erezetek. És a kicsi résőt oda teszi, a kis kalapácsot pattint egyet, és elkezd repedni. Pont az erezet mentén. És szépen kifaragja, fölaprózza, és beépíti. Hát bántottam. És azóta is úgy benne maradt a kép. Hát ezt teszi a mester. Az építőmester. Hogy ne légyen szét szólt, heverő, útfélen porosodó, értelmetlenül létező otromba kő, akiben beleütköznek mások, és fájdalmat okozol neki. Hanem kezébe vesz a mester, hogy beépítse. Hogy templommá. Szent helyé alkosson. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá. Gyönyörű kép, gyönyörű kép. Ugye ez a közösségnek is a képe. Közösség nélkül nincs értelme az újjászületett életnek. És ezért vágyunk az ilyen alkalmakra, ezért érezzük jól magunkat ott, ahol élet van, ott, ahol lüktet a közösség, ott, ahol a szeretet megnyilvánul, ott, ahol a lelki háznak az oltalma, a vonzása, a melegsége hív. Azért, hogy megszűnjék az árvaság, megszűnjék az elszigeteltség, a magány. Hogy beépülve a közösségbe felismerik azt, hogy nekünk tartozni kell valahol. Mi testvérei vagyunk egymásnak. És egymásban ugye a testét ismerhetjük fel. És akkor már érezzük, hogy nincs helye az ilyen közösségben. semmiféle gonoszságnak, álnokságnak, képmutatásnak, irigységnek, rágalmazásnak, haragnak, mert ezek azok, amik megmérgezik az együttélésünket. Családban, gyülekezetben, faluközösségben, munkahelyi közösségben. És ezek nélkül szép az élet. Ezek nélkül lehet igazán otthonosan mozogni az Isten családjában. Hogy mondja az ige, nem vagytok immár jövevények és zsellérek, ugyancsak Péter apostol mondja, ugye? Hanem ti már Isten házanépe vagytok. Nem Péter, Pál apostol mondja ezt. Isten házanépe vagytok. Nem cselédek, nem rabszolgák, nem névtelen senkik, hanem Isten háza népe vagytok. Milyen csodálatos lehetőség ez. Csak hogy ebben a lelki házban, azt mondja, van egy feladat. Szent papsággá akar minket tenni, hogy lelki áldozatokkal áldozunk, mert ezek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Szent papsággá. Lelki áldozatokkal. Kérdés, hogy mik ezek a lelki áldozatok? Tudok-e Isten papja lenni azon a helyen, ahol Isten engem állított? Családban, gyülekezetben. Felismerve azt, hogy mit tehetek én azért, hogy mások is beépüljenek ebbe a lelki házba. Hogy mások is a Mester kezébe kerüljenek, aki leporolja őket, és aki megfaragja és odaidomítsa, hogy beépítse őket is ebbe a lelki házba. Mit tehetek én ennek érdekében? Ugye van, aki szólt egy testvérnek, gyere el erre a hétvégi alkalomra. És milyen nagy dolog, amikor rámozdul valaki egy ilyen hívásra. Vagy meglátogatok egy beteget, és egy isteni ige által megvigasztaltatok. Megbátorodik, akár egy műtét előtt. Vagy más nehéz helyzetekben hány és hány ilyen esetet mutat nekünk Isten, ahol nem kell nagy prédikáció, elég egy hiteles jelenlét. Jobb barátai akkor voltak igazán hitelesen jelen az ő szenvedésében és fájdalmában, amikor az első hét nap csak néma csendben ültek, és úgymond együtt éreztek a szenvedő jobban, és nem szóltak semmit. Utána aztán, amikor megszólaltak, eléggé sok balraságot mondtak. Sokszor elég lenne én úgy jelen lenni, hogy együttérző szeretettel részt venni a másik fájdalmában. Mert jaj, tele van ilyen próbákkal az ember élet. És ezek, igen, ezek is a lelki áldozatokhoz tartoznak. Vagy tudom-e úgy hordozni imádságban a testvért, a másikat, hogy nem mondok le róla. Kitartóan könyörögni addig, amíg Isten megoldást hoz az életében. Hát ugye a lelki gondozás szolgálata az egy nem könnyű feladat. De gyönyörű feladat. Nemes feladat. Nagyon sok elégtétellel járó feladat. És ehhez nem is feltétlen kell úgymond nagy pszichológusnak vagy diplomás lelki gondozónak lenni. Mert ha én összhangban vagyok Isten szent lelkével, és megkapom a megfelelő szót, a megfelelő pillanatban, lehet, hogy ez már elég ahhoz, hogy a másik lélek gyógyuljon, megnyugodjon, vagy békességre jusson. Hogy gyakoroljuk mi ezt a szent papságot, a lelki áldozat hozatal, hogy kedvesek legyünk Istennek? Most ez a közösségen belüli feladata minden újjászületett emberben. És ebben szeretne minket megerősíteni az Úr. Azért, hogy érezzük otthon magunkat az Isten háza népe körében, mint mennyei polgár jogot nyert emberek. És ezért nem kell nekünk nagy erőfeszítést tenni, mint egy földi polgárjogért. Mert Jézus Krisztusban megoldódott ez a kérdés. Ugye éppen a gonoszságra, az emberi elesettségnek minden megnyilvánulására, álnokságra, képmutatásra, irigységre, haragra, rágalmazás bűnére, nyelv bűneire, mindenre a Krisztus keresztje megoldás. Ott tört meg a gonosz ereje. Gandhiról, a nagy népvezéről, India első számú emberéről tudjuk azt, hogy rongyosra olvasta az Új Szövetséget, és mégsem lett soha keresztény. Mégis életvitelében, magatartásában nagyon sok keresztényt megszégyenített. Mert nagyon Krisztushoz hasonló életet gyakorolt. Anélkül, hogy keresztényné lett volna hivatalosan. És ő mondja azt, hogy minden igazság közül, ami a keresztény tanításban megjelenik, minden keresztény igazság közül az egyedüli, ami minden felülmúl, a Krisztus keresztje. Ennek nincs párja. Döbbenetes, hogy egy hindu ember mondja ezt, aki jobban ismerte a Krisztus tanítását, mint sok keresztény ember, és hitelesebben gyakorolta az élet vitelében a Krisztus életmódot, mint sok keresztény ember. Ő mondja azt, hogy minden keresztény igazság közül az egyedül, minden felülmúl a Krisztus keresztjének nincs párja. Amikor az ártatlan meghal a gonoszért, ennek nincs párja. Ugye, a hinduizmusban nincs ilyen tanítás, a buddhizmusban nincs ilyen tanítás, az iszlámban nincs ilyen tanítás. Ennek nincs párja, hogy jön az ártatlan Isten is meghal a gonoszért önként. Igen, a gonosz ereje éppen itt tört meg a keresztény. És itt van a válasz arra a nagy kérdés, hogy hát mi lesz azzal a sok gonoszsága, az emberi, ami az emberi világban van. Éppen a Krisztus keresztje ad erre választ. Ahol Isten úgymond belépett az emberi gonoszság özönébe, Jézus Krisztus szemében, és ott magára vette minden bűnünket. Hogy mondja Pál apostol? Átokká, bűnné lett értünk. És nagyon érdekes, ugye, hogyha itt a mai igénk első szavához társítjuk a Krisztus kereszten való függését, ugye itt arról van szó, hogy levette minden gonoszságot, irigykedés állásra, Jézus lemeztelenítette az emberi gonoszságot. Ugye a lemeztelenített állapotban, világ szeme elé meggyalázva, kifüggesztett gonosztevő, aki a kereszten hal meg, az ő lemeztelenítettségében éppen a legnagyobb szégyennek és gyalázatnak van kitéve. És nyilván ezt azért vállalta Krisztus, hogy mi ne kelljen ilyen lemeztelenített, meggyalázott, megszégyenített állapotba kerüljünk. Mert hogy a bűn ilyen állapotba hozott minket. És ezt oldotta fel azzal, hogy ő éppen ezt vállalta föl, a lemeztelenítés. A világ szeme elé kitett meggyaláztatást. Azért, hogy minden gyalázatunkat, a meztelenség minden szégyenét magára vegye. És hogy utána, miután leveti rólunk a gonoszságot, az álnokságot, az irigységi képmutatást, haragot, rágalmazást, utána felöltöztesse az igazság ruhájába. Istennek ez a felöltöztető mozdulat, a szándéka végigvonul a Szentíráson. Ugye az első bűneset után felismeri meztelenségét, az első emberpár elkezd ott remegni, dideregni, ugye meztelenségében is, szégyenében is, és elrejtőzni a kertfái közös, Isten megkeresi. És már az isteni kegyelemnek egyik látható mozdulata az, hogy felöltözteti Ádámot és Évát. Bőrruhákat készít. Maga Isten a nagy szabómester. És felütözték őket. És ez egy gyönyörű utalás arra, hogy Jézus Krisztusban így öltöztet fel minket is. Ugye megint csak a tékozó fiú történetére utalunk, hogy ott is megjelenik ugyanezt. A bűn lemesztelenít, az irigység lemesztelenít. Most gondoljunk arra az ószövetségi ismert történetre, József esetére. Testvérei irigységből adják elő. Irigységből szedik le róla a cifra ruhát. Lemesztelenítik. Megszégyenítik. Eladják. Isten pedig felöltöztet. A bűn lerongyosít, lásd tékozló fiú. A bűn kivetkőztet emberi mi voltunkból, hallottuk a tegnapi megfogalmazást. Az atya jön, és kiadja a parancsot, vegyétek le róla ezt a szennyeset, öltöztessétek fel, miben? A legszebb ruhába, az ünnepi ruhába. Gyűrű, sarú, legszebb ruhába, ünnepi asztal. Igen, a bűn lemesztelenít, meggyaláz. Isten felöltözik. Átélted-e már ezt a csodát? Vajon meg tudnád-e nevezni, hogy mi az, ami még terhel, ami még gyötör, ami még kényelmetlenséget okoz, mint a bébinek az a pelenka, amit még nem cseréltek le? Mi az, amitől kellene szabadulni, tisztulni? Azért, hogy felöltöztessél újra az igazság ruhájában. Hogy elhangozzék, hogy megbocsáttattak a te bűnei. Mindig többes számban beszél Jézus. Emlékszünk, figyelünk azokra az evangéliumi történetekre? Megbocsáttattak a te bűnei. Annak a parázna asszonynak ugye szóba jött az a tegnap is, a János 8-ból, aki tetten érve oda visznek Jézus, megkövezzük. Ugye a paráznosságáért hozták oda megkövezni Jézus elé. És azt mondja, én sem károsztatok téged. Eredj el is, ne védkezz. És legtöbb esetben többes számban hangzik, más szabadítási történetekben. És hogy megbocsáttattak a te bűneid. Minden. Nem csak a paráznosság bűne, nem csak a hazugság bűne, nem csak a rágalmazás, nem csak az irigység bűne, hanem minden. Mert Jézus minden bűnünket magára vette. És éppen ezért van teljes, teljes újjászületési lehetőség. És ez a teljesség az, amire Isten törekszik a mi életünknek. Ő teljesen meg akar gyújtani. Éppé akar tenni egészen. És ez a csodálatos, amikor ő elkezdi ezt a megtisztító, újjá teremtő, újjá szülő munkáját. És ezért állandó növekedés biztosít nekünk. Ezekhez adja ezeket az alkalmakat is. Meg minden más lehetőséget, hogy használjuk ki. Hogy úgy növekedjünk, mint ahogyan elvárja Isten az ő egészséges lelkű gyermekeitől, hogy gyönyörködjön bennünk, ahogy mondja itt a zárósorban Péter, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Hogy tud gyönyörködni egy szülő az egészségen fejlődő, növekedő gyermekének a láttán? És mennyire tud búsulni, ha megreked a gyerek növekedése, vagy betegség megállítja az egészséges növekedését, fejlődését? Vajon fáj-e nekem az, ha megrekedek a bűnben, ha megrekedek a lelki növekedésben, ha nem bírok már lelki áldozatot hozni, ha már nem tudok imádkozni a másikért, ha már nem tudok kitartóan szeretni, ha már elfogyott a türelem tartályból teljesen a tartalék. Könyörül rajtunk az Úr, hogy ez a növekedés folyamatos maradjon, és így legyünk kedvesek mi is, ami mennyei Atyánk szemében. Amen. Imádkozzunk, közös imádsággal zárjuk ezt a részt, testvérek. Köszönjük háladásra, édesatyánk, hogy meg akarod gazdagon áldani ezt a mai napot is. Köszönjük, hogy nevén nevezed mindazt, amit le kell vetnünk. Azért, hogy a mi életünk egészségesen növekedjék, fejlődjék, hogy ne kezdje ki, ne sebezze föl semmiféle gonoszság, irigység, álnokság, harag, képmutatás, rágalmazás, bűne a mi életünket. Köszönjük az újjáteremtés csodáját. Köszönjük a te békességet, teljességet, amivel meg akarsz ajándékozni minket. Köszönjük, hogy lelki áldozatokra teszel képessé minket. Éppen a te kereszt áldozatod nyomán, ami olyan páratlan, ami olyan egyedi. Köszönjük, hogy a kereszt, ami életünk egyetlen reménysége. Köszönjük, Jézus, hogy élő kő vagy, akiben nem megütközni kell, akin nem összetörni kell, hanem akire ráépülhetünk engedelmesen, oda idomulva hozzád azért, hogy megtartassunk általad, és így épüljünk lelkiházzá, mert ez kedves a mi Istenünknek. Amen. Folytassuk az ima közösséget, testvérek.
Uram, hálás az én szívem mindazért, amivel megajándékoztam. Olyan jó a közösség melege. Olyan jó, Uram, tapasztalni a te szeretetedet. A lelki táplálékot.